Sziasztok! Először is köszönöm a klímát, ez megmentett engem, hogy kicsit lehűltünk, és nem lesz olyan meleg, úgyhogy ez már egy túlélés. És ha már eddig kérdések voltak, akkor én is hoztam kérdéseket, méghozzá 8 darabot is, úgyhogy egyből kérdés özönünk, ezt a túltengésünk. És a 63. Zsoltát szeretném segítségül hívni abban, hogy aztán a kérdéseket utána feltegyem ennek mentén. És ha már gyerekbeosztás van, akkor mondjam azt, hogy emlékszem arra, amikor a csajsziké volt nálunk a lányoké, akkor agyaltam azon a csomót, hogy hogyan lehetnék jó példa számukra, hogy milyen módon lehet ezt megvalósítani. És akár is gondolkodtam rajta, mindig ezt akart a nap végére azon bennem, hogy nagyon ritkán tudtam azt mondani a nap végén, hogy ez most sikerült, ma jó példa voltam. Ha nem voltam otthon, akkor esetleg sikerült, de akkor meg az nem volt jó példa, nem voltam otthon, hogyha az sem ment igazán jó. És mondjuk azt, hogy gyerek micsoda áldás, és valóban nagyszerű áldás és nagyszerű öröm, de a gyerek az, aki ennél jobb állatot is ki tudja belőlünk hozni, szóval nehéz ezt a kettőt jól egy lapra helyezni. És az a nehézetben, hogy amikor szeretnénk példák lenni gyermekünk számára, akkor ez nem megy olyan könnyen, nem megy annyira egyszerűen, és ehhez, hogy hogyan menjen ez jól, hogyan történjen ez jól, ehhez szeretnék 8 kérdést adni, nem csak az új szülőknek, hanem mindenki másnak is, ami mindenki más számára is hasznos lesz. A 63. Zsoltár az nekem a megtérésem után egy nagyon kardinális Zsoltár volt, sok szempontból erőteljesen kifejező az a vágyódás, amit le van írva Isten után. És nagyon tetszik ez az egész kép, hogyha felolvasom számotokra a 63. Zsoltárt, így hangzik. Dávid Zsoltára abból az időből, amikor Júda pusztájában volt. Ó Isten, Te vagy Istenem, hozzád vágyakozom. Utána szömmezik lelkem, utána csóvárok testem, mint kiszikkadt kopár víztelen föld. Így nézek rád a szentélyben, hogy lássam hatalmadat és dicsőségedet. Mert szereteted az életnél is jobb, ajkam téged dicsőít. Ezért téged áldalok, amíg élek, nevedet imádva emelem föl kezem. Mintha zsíros falatokkal adtam volna jól, úgy újjong az ajkam és dicsér a szám. Fekvőhelyemre is rágondolok, minden örváltáskor rólad elmélkedem. Mert Te voltál segítségem, szárnyad árnyékában újjongok. Ragaszkodik hozzád lelkem, jobbodla támogatsz engem. De aki pusztulásokat törnek, a föld mélyébe kerülnek. Kardére hányják őket, sakálok eledelővé lesznek. De a király örül Isten előtt. Dicséretet mondanak, akik rá esküsznek, a hazugok száj azonban bezárul. Szóval ez eddig ez a Zsoltár, és hozom a 8 kérdést eljöttek, és az első kérdés ebből úgy hangzik, hogy kiben van a reményem? Kiben van a te reményed? Tetszel nyugodtan vannak a kérdés majd mindig újra és újra. Kiben van az én reményem? Ja, Dávid azt mondja, hogy az a kezdődik, hogy Dávid Zsoltár abban az időben, amikor a pusztában volt. Abban az időben, amikor üldözték, abban az időben, amikor nehéz helyzetben volt. Szóval ez nem egy olyan Zsoltár, ami a jókedven íródott, amikor éppen minden ragyog és minden nagyszerű, amikor megéli azt, hogy milyen jó magasztalni Istent, hanem a nehézségben történik. És ő beszél arról, hogy van, akik pusztulásokat törnek, van, aki meg akar őket ölni, tetszik az, hogy a sakálok azok majd jól elpusztítják őket, és felzabálják meg minden egyébként, nagyon bátorító igazak, azt is mondja, de a király örül Isten előtt, hogy dicséretet mondanak, akik rá is küsznek, a hazugok szája bezárul. Hogy Dávid ezt elmondja ilyenkor, Dávid ezt így éli meg, és így gondol rá. Azt mondja, hogy nekem Istenben van a reményem. Tudom azt, hogy bármi lesz körül, akkor is a mindenható az, aki engem segít. És kiben van a mi reményünk? Mert ő emlékezik, és emlékeztek arra, hogy Sámuel könyvében miket olvashatunk arra, hogy milyen módon menekül, mit történnek velük. Látjuk azt, hogy mennyi fajta módon menekítette ki Isten őt a nehézségeből, a szorult helyzetből. Nem egy könnyű időszak volt az ő életében ez. És eközben is ír Zsoltárokat Dávid. Eközben is papírra veti azt, hogy a magasztalja Istent. És bizony volt, hogy ennél durvább módon is kiszokott fakadni. Valamikor nagyon keményen kifakad, de azt mondja akkor is, hogy mégis én tőled várom a reménységet, tőled várom a bátorodást, Istenem, benned van a reményem. Akármennyire kifakad, hogy üldözik, hogy nehéz számára az élet, tudja azt, hogy Isten az, akiben a reménye van. Szóval amikor nehéz helyzetben vagy, amikor rossz minden körülötted, akkor kiben van a reményed? Vagy még inkább, amikor minden nagyszerű, és amikor úgy látod, hogy minden tökéletesen jól működik, akkor kiben reménykedsz? Érdekes módon, amikor nehéz minden körülöttünk, könnyebben reménykedünk Istenbe, de amikor jó, akkor valóban benne van a reményünk. Akkor tényleg ő benne bízunk. Vagy akkor minden más jó számunkra. Szóval kiben van a reményem? Még mindig Istenben bízok? Még mindig rálapozok? Mi az, amire ráállsz igazán? Mi az, amiben igazán bízol? Amikor valaki rátekint kívül az életedre, akkor mit lát, hogy ki a te reménységed? Mi látszik rólad? És ha nem Istenben, akkor milyen gátja van annak? Istenet, hogy reménykedj, és az áltató legyen. A második kérdés az, hogy mikor sóvárogtál utoljára Isten után? Mikor volt benned utoljára a sóvárgás? Második vers azt mondja, ó Isten, te vagy Istenem, hozzád vágyakozom. Utána szomjazik lelkem, utána sóvárog testem, mint kiszikkadt kopár víztelen föld. Angolban úgy fogalmaz, hogy my whole being longs for you. Tehát az egész lényem, hogy mindenem, tehát a kis ujjam, meg a hajam, meg a szőr, a karom, a minden, minden Isten után vágyakozik. Minden egyszerűen alig várja, hogy találkozzon vele. És a sóvárok szó, az a sóhajt, meg a várakozikból fakad. E kettő szó összetételben rakódik össze. És a sóhajtás, akkor sóhajtunk, amikor valamilyen fajta teher, amikor valami lelki teher, amikor valami nehézség van rajtunk. Azt mondja, annyi minden nyom, és bennünk van egy ilyenfajta sóhajtás. De amikor azt mondja, hogy a sóvárő az olyan fajta sóhajtás, amikor az van benne, hogy már szinte rossz, már szinte fáj a várakozás. Hogy már annyira akarok ott lenni, hogy sóhajtozva várakozok. Hogy már fájdalmat okoz azt, hogy még mindig várni kell. Valószínűleg ilyen a terhesség utolsó szakasza, hogy sóhajtozva várnak, hogy mikor jön már ki, nem igaz, már nyomja ki bele valaki, csak legyen már vége. Nem tudom, nem próbáltam még. De hogy ott van az, hogy az a sóvárgás, hogy alig várom már, hogy megtörténjen. Hogy már szinte fájdalmat okoz, hogy nem történik meg valami. Nem teljesen szülés, de voltam már egy fogorvosnál, hogy csak már húzzák ki ezt a fogat, már az se érdekel, csak valami legyen már vele. Talán valamire visszaadja ezt a fajta sóvárgást. De hogy azt mondja itt Dávid, hogy annyira akar Istennel lenni, hogy már szinte fáj belülről. De szerelmes párodnál, nem amikor mi vannak, hogy mikor láthatom már? Mikor fogom már újra látni végre? De jó lesz magra találkozni vele. Igaz, 20 perce ment el, de már hiányzik. Már alig várom, hogy holnap is megint találkozunk, és így tovább. Szóval, hogy mi hogy vagyunk ezzel? Mennyire okoz nekünk lelki terhet szinte az, hogy éppen nem lehetünk Istennel? Mennyire fáj az, ha nem vele lehetünk? És még egy érdekesség ehhez a részhez, azt mondja, hogy kiszikkadt kopár víztelen föld, hogy úgy, olyan módon vagyunk Isten előtt. És akkor kiszikkadt kopár víztelen földet, nem tudok ez, aki öntözött már ilyen földet. Ha ilyen földre vizet öntesz, akkor mi lesz abból? Kiszikkadt kopár víztelen föld, ami vizes. Komolyan, hiába önted rá a vizet, ugyanolyan kemény marad. Rájössz, és kemény marad. De a kiszikkadt kopár víztelen földnek sok idő kell, mire magába tudja szívni a vizet. Nem tudja, az annyira kiszáradt már, hogy nem tudja azonnal beszívni. Nem tudja azonnal magába venni a vizet, a nedvességet, hanem szépen lassan szivárog be, és szépen lassan puhítja fel. És valahogy ilyen kiszikkadt kopár víztelen földek vagyunk, és kell idő ahhoz, hogy Isten újra megpuhítson minket. És lehet, hogy már ennyire megszoktuk azt, hogy már távol vagyunk tőle, de hogy nem tetszik a Dávidban ezt, hogy egyrészt sóvárog utánad, másfelől meg, ha mennyire annak szüksége van a vízre, annyira van nekem szükségem rá. És valamikor azon bennem, hogy vágyom Isten után, és akkor oda megyek az Úr elé, és imádkozom, vagy olvasom az igét, akkor azt mondom, hogy de mégsem mond semmit. És akkor tudom azt, hogy lehet, hogy most éppen kiszékott kopár víztelen föld vagyok. Neked nem abban a pillanatban lesz majd ebből egyfajta változás, hanem hát éppen kell egy fél óra, egy óra, hogy éppen csak délután értem meg, hogy miért, és mit mondott akkor Isten nekem reggel. Van, hogy idő kell, hogy felfogjam azt. De hogy hagyjak időt Istennek, hagyjam meg ezt neki. Az Ezékiel 36-26-27 nekem ezen keresztül jött Isten lelkészet még annó. Így hangzik, Ezékiel 36-26-27. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és húsz szívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, és törvényeket megtartsatok, és teljesítsétek. És nekem ez a kép, ez a kiszikott kopár víztelen föld, meg ez a 20 szív kőszív csere, ez nekem valahogy összejön párhuzamba. Ugyan szépen lassan elkezd beszivárodni a nedvesség abba a szikkadt földbe, és az nagyon keményet, ami igazából lehet bármit csinálni szinte, az felpuhítja. Ugyanezt tesz Isten a kőszívvel, hogy ezt felpuhítja. A legtöbb ilyen autós sebességrekord tesztet, azt egy olyan sivatagban szokták csinálni, ahol korábban tenger volt. És abban a sivatagban, mivel tenger volt, és üldögélt volt a talaj, a víz súlya miatt megtömörödött a talaj, és azt mondta, hogy nap szárította, hogy még szilárdabb lett, és olyan gyönyörű sík felületet ad, hogy kényelmesen lehet vele akadály nélkül szinte menni az autóval. Oké, vannak is apró repedések, de hogy ezt nem fogod érezni a gumin keresztül, mert teljesen tükörsima egyébként, és jobb, mint hát mondjuk ott nem minden jobb, de szóval jobb az normális aszfaltnál is, ami lehet menni az autókkal. És egy ilyen föld, ami bármilyen autót megtart, nem sérdel benne, ilyen keménységű, mert hogy le akart nyugodtan menni, ez a keménység tud felpuhulni. És ez a keménység van a szívünkben, amikor nem ismerjük Istent. Amikor hallunk róla, de nem tudjuk azt mondani, hogy Uram, én elfogadlak téged, mint megváltómul, megértettem azt, hogy te eljöttél ebbe a világba, te meghaltál a bűneimért, ezt elfogadom, és kérem az új életet. Ha ezt nem tettem még meg, akkor ilyen kemények vagyunk. De Isten elvízi ezt a puhítást. Ezt a kőkeményet felpuhítja. És egy idő után már puha lesz. Formálható. Hús szívvé válik. És ezt teszi velünk Isten, elhív minket, hogy fel akar puhítani, fel, egyre beljebb akar haladni. Egyre beljebb megy az életünkbe, és egyre inkább megszólít minket. És ott van az én a kérdés, hogy mikor sóvárattam utoljára Isten után. Mikor volt az, amikor átéltem azt, hogy Isten egyszerűen felpuhít engem. Ezek a keménységek, amik bennem vannak, akár mert én ezt akarom, akár mert eltökéltem azt, hogy ez is ez lesz, és hogy így tovább, azok mikor váltak utoljára olyan igazán puhává? Olyan, ami a kőből hús szívvé lesz, és elkezd lüktetni, elkezd verni Isten után. És mi arra vágyakozunk, hogy legyen egy szívtranszplantáció. Isten felvág, beteszi a kő helyett a húst, és kész. Mert azt mondja, hogy elkezd minket vízzel locsolni, hogy felpuhuljunk. Hogy megpuhuljon az életünk. Aztán őhozzá kapcsolódjunk. És ha ezt nem tesszük, ha azt gondoljuk, hogy azonnal kell megtörténni valaminek, és elkezdjük azt, hogy Uram, árazd ránk az áldásodat! Önnesd ránk, hogy hadd legyünk benne, akkor csak azt mondjuk, hogy tapasztalni, hogy tocsukunk a vízbe, de teljesen kemény a talaj alatta. Ha nem akarunk várni, akkor csak ezt okozzuk, csak ezt generáljuk vele. De ha hagyjuk azt, hogy Isten újra és újra átjárjon minket, akkor egyszerűen megpuhítja ezt a követ. Felpuhít minket. És ő azt műveli velünk, hogy átformál. Azt mondja, ezért kell 36-26, hogy azt művelem veletek. Az lesz a folyamat. És a művelet, amikor valaki művel egy földet, az nem egy ilyen pillanatnyi dolog, hanem az egy hosszú folyamat. Azt végzem el benned. Azt viszem végbe benned. Hogy ez legyen. Isten azt műveli bennünk, hogy átformál minket. Hogy megtanuljunk egyszerűen sóváradni Isten után. Szóval mikor sóvárogtál ő utána utoljára? Mikor vágyakoztál mondjuk így kiéhezve Istenre? Mikor érezted azt, hogy fáj, ha nem lehetsz vele? Mikor érezted azt, hogy Uram, te most puhává tettél engem. Puhává, formálhatóvá. És ha ez régen volt, akkor hadd kezdem, hogy mi akadályoz téged abban, hogy ez a víz bejusson a mély rétegedbe, hogy felpuhítson téged. A harmadik kérdés az az, hogy mit látsz, ha Istenre nézel? Ha rátekintesz, mit látsz? Azt mondja itt a harmadik versben, hogy így nézek rád a szentélyben, hogy lássam hatalmadat és dicsőségedet. Az így nézek rád, azt mondja, hogy ilyen sóvárgással, ilyen éjséggel, ilyen szomjúsággal nézek rád a szentélyben. És eleve sóvárgva jó ránézni Istenre. Mert ha nem így teszel, akkor valami más fogsz látni. Ha nem így nézel rá Istenre, akkor valaki más lesz az, akit ott látsz. Akkor lehet, hogy nem Istent magát látod, hanem egy olyan szemét, aki megkövetel dolgokat. Aki elvár tőled dolgokat. Vagy terreket pakol csak rád, és nem tesz mást. Vagy nem igazán törődik veled, nem is számára fontos, azt éled meg. Ránéz, és azt mondta, hogy az Isten nem is lát engem. Nem vesz észre szinte. Vagy nem tud úgy szeretni, hogy szükségem van rá. Vagy van egy mód, hogy én szeretném, hogy szeressen, de nem teszi ezt meg. Ha nincs meg ez a sóvárgás, és nem az a sóvárgásra nézel rá, akkor csak ezek fognak előjönni benned. Akkor azt fogom megjönni, hogy talán nem elég erős, vagy nem elég hatalmas. Vagy tétlem. Vagy talán haragszik rám, vagy rideg, vagy kegyetlen, vagy szótlan. Vagy talán csak teljes mértében indiferens, és nem is érdekli, mi lesz velem. Egyszerűen csak távol, és nem is látom már, hogy hol van. Ha nem a sóvárgással nézel rá, akkor ezeket fogod látni, vagy ennek különböző fajta válfajait. De amikor tudsz sóvárgva nézni Istenre, amikor az a mellett, hogy Uram, én látni akarom a hatalmadat, látni akarom a nagyságodat, látni akarom téged olyannak, aminek fel akarod fedni magadat, akkor Isten azt fogja megmutatni. És ha ez megy, ez a fajta odaállás megy, akkor azt fogja felfedni magából, amire éppen szükséged van ő benne. És azt látjuk a Bibliában, az Ószövetségben az ősatyák meg a különböző személyek mennek, találkoznak Istennel, megtapasztalnak valamit ő belőle, átérnek valamit, és mit csinálnak utána? Felállítanak egy oltárt. Nem azért, milyen mániákusak voltak, hanem azért, mert hogy én emlékezni akarok arra, hogy amikor itt voltam, akkor amit megéltem Istennel, az volt, hogy. És minden alkalommal, amikor ott elmentek azon a környéken, akkor emlékeztek arra, hogy itt értem meg Istennel azt, hogy. És mindig elnevezték a helyet. Mindig volt valami neve. neked milyen nevek vannak az életedben elhelyezve? Milyen oltárak vannak? Vagy milyen emlékkövek vannak? Mik azok, amik emlékeztetnek téged Istennek a nagyságára? Arra, hogy miket tud megtenni? Mit látsz, ha Istenre nézel? Mit látsz abból? Egyáltalán mit szeretnél látni Istenből? Mi az, amit meg akarsz látni belőle? Őt akarod látni az ő hatalmat, az ő nagyságát, vagy azt, amire te törekszel, és te vágyakozol igazából? Arra vágysz, aki ő, vagy csak arra, amit ő tudod adni számodra? Szóval mit látsz, ha Istenre nézel? És mi az, ami el tudja terelni a te figyelmedet? A következő kérdés az, hogy milyen a dicsőítésed? Azt mondja, 4.-5. vers, mert szereteted az életnél is jobb, ajkam téged dicsőít. Ezért téged áldalak, amíg élek, nevedet imádva emelem föl kezem. Nekem nagyon kemény ez a mondat, ami azt mondja, hogy a szereteted az életnél is jobb. Olyan egyszerű kimondani ezt, nem? A szereteted az életnél is jobb. Nagyon szép, romantikus. Ezt le kell írni minden még udvarló fiúnak majd a leendő jövbeléje felé, és látszok, működni fog komolyan, minden nő beveszi ezt egyből. De hogy tényleg így gondolok-e erre? Tényleg így állok-e hozzá, hogy Uram, a szereteted az életnél is jobb. Elmerem ezt mondani, és persze kimondjuk ezt, mert ki kell mondani, de tényleg így gondolom. Tényleg így nézek Istenre, tényleg így állok ő hozzá, hogy merem ezt kifejezni feléje. Mert ha igen, akkor az valódi dicsőítésre fog nyílni. Ha nem merem ezt kimondani neki, akkor is bennem az a fajta törekvés, hogy akarom Istent magasztalni, de akkor valami akadály lesz, akkor nem fog eljutni a mélységig az a víz. Nem fog eljutni a mélységig azért, hogy felpújtsa az én életemet. Akkor lesznek bennem alkalmi érzelmi megindulások, lesz egy kis tocsogó víz, de nem jut el a mélységig, nem tesz engem puhává. És ne felejtsük, hogy Dávid épp egy ilyen kacsfaszos életszakaszában volt itt, egy nehézségben, egy menekülésben, és közben, a fájdalmabban, a szenvedésekben tudja ezt mondani Istennek, hogy Uram, ebben a rosszban is feltöbbelem az, hogy egyszerűen még az életnél is jobb ez. Meg akarnak ölni engem. Az életemre törnek. De Istenem, ha el is veszik, akkor is jobb ez. Jobb téged magasztalni. Jobb veled lenni, jobb rád figyelni. Szóval Isten szeretete tényleg jobb az életnél? Milyen a te dicsőítésed? Hogyan tudod Istent magasztalni? És az, amit, ahogyan dicsőíted őt, az mit mutat meg a hitedből? Mit látnak az emberek körülötted? Milyennek mutatja Isten szeretetét a te dicsőítésed? Mi az, amit láttatni enged belőle? Mennyire tudsz elmerülni ő benne? 5. következő kérdés, hogy mennyire vagy elégedett? Tudom, ezért magyarokon nem szabad ilyen kérdést feltenni, mert egy magyar sem elégedett semmivel sem. Én is nagyon pofontot panaszkodni, szerintem ebből simán levizsgáznám bármikor, bármilyen teológián. De hogy mennyire vagy elégedett? A 6. vers azt mondja, hogy mintha zsíros falatokkal adtam volna jól, úgy újjong az ajk, amit így sír a szám. Ne felejtsük, hogy még mindig a nehéz helyzetben van Dávid, és akkor mond egy ilyet. A pusztában, a szenvedések közepette, akkor éppen nem, valószínűleg nem rengeteg kajával látják őt el, azt mondja, mintha zsíros falatokkal lenne tele a szám. Én szeretek enni, nem látszik meg rajtam biztosan, de szóval örömmel eszek jó kajákat, és emlékszem arra, egyszer csináltunk, sütögettünk, és egy kis 15 dekás zsömlébe, 25 dekás hamburgerhús, bele egy csomó zöldség, minden, ebből egy kettőt betermeltem, és akkor jósan leültem a székbe, és azt jól adtam, azt mondta, hogy jó a világ. És az volt bennem, hogy ez a jó eső teljére, csak milyen jó az így. Azt elkezdtem már szinte szégyelni magamat, hogy ez a túlzottan elégedett vagyok az élettel. Milyen gáz már, hogy most ennek jobban örülök, mint előtte ilyen-olyan közösségnek, akár Istennek a többiekkel, hogy jobban élveztem ezt. Hát ez van sajnos, de hogy valljam. De hogy van, amikor egy ilyen jó zabálás, vagy jó kajálás, az úgy jobban esik, mint a gyülekezés. Nem azért az rossz, hogy gyülekezett, hanem azért, mert hát a kaja az jó, na hát ez van. De vajon mennyi elégedettségről beszél az életem? Vajon miről beszél az életem? Mit mondasz rajtam, és mit mond a szám? Mennyire vagyok panasszal tele, és mennyire azzal, hogy azt mondom, hogy Isten gondol visel rám és rólam. Mennyire szólok erről? És az előző részben is beszéltünk már erről. Rengeteg okunk van dicsérni Istent, nem? Milliónyi okunk van dicsérni Istent. Beszél erről a szám? Szól erről az életem? Mennyire vagyok elégedett Istennel? ezt látják az emberek körülöttem, hogy én elégedett vagyok Istennel, mert ő gondolt is el rólam. Arról beszélek, hogy ő mi mindennel lát el engem. Nem a tárgyú dolgokon van csak szó, hanem az, hogy akármi is lesz körül engem, tudom azt, hogy nekem Istennel jó. Ha kevés van, akkor is jó Istennel. Ha sok van, akkor is jó. Nem azért jó, mert mind van, hanem azért, mert ki van mellettem. Mennyire vagyok elégedett? A következő kérdés, hogy mennyire tölti ki Isten a gondolataimat? Már nem a gyomromban a hamburger mellett, hanem egyébként a fejembe. A 7. versben ezt olvasok, hogy fekvőhelyen is rád gondolok, minden örveltáskor rólad elmélkedem. Emlékszem arra, hogy amikor ezt a szakasz, ugye ez a 60-es Zsoltát először olvastam életembe, akkor a katonai iskolába jártam meg, és éppen este olvastam, és másnap reggel nekem kellett 3-tól 6-ig őrségben lennem, és mondom, na most ezt fogok csinálni. Most akkor ma őrségben Istenre fogok elmélkedni. És mondom, hogy itt tökéletes igeves ráillik, és emlékszem, ott vártam, álltam. Hát 2 percre kint emlékeztem kellett magamat, hogy már 2 percre nem Istenről elmélkedem. Tehát, hogy nagyon-nagyon nehezen ment. És nagyon azon vettem észre magamat, hogy mennyire nehéz Istenről elmélkednem. Ez most már azért valamennyit javult, de hogy bennem az más, hogy én is szeretnék ugyan, mint Dávid, hogy a fekvőhelyen is róla elmélkedem, meg hogy az őrváltáskor is róla elmélkedek. És rájöttem, hogy nem is annyira egyszerű ez. Annyira könnyen elviszi a gondolatot, hogy csomó minden más. És aztán most elárulok egy titkot, én később ezt emiatt bevezettem magamnak az életembe azt, hogy elkezdtem mindig úgy elaludni, hogy egy valamilyen, mondjuk egy elképzelt világba, inkább egy reményteljes vagy jövőbeli világba, hogy akkor ha a gyülekezet majd beindul, akkor mi fog történni, csak hogyan növekszik. És emlékszem arra, hogy amikor ezt elkezdtem csinálni, akkor egy hónap múlva ott tartottam, hogy Pápán akkor már 4 gyülekezet volt, és már engedtük a strand épületét, és arra építettünk rá egy ilyen nagy helyet, de üveg volt az egész oldal, hogy mindenki lássa, hogy Isten milyen magasztaljuk, és így tovább. De mégis jó volt abban lenni, hogy Uram, de jó lesz veled együtt, és ezeket te képes vagy mindre Istenem. És persze ez inkább ilyen álmodás, ilyen daydreaming állapot, de hogy tudok-e merre-e elmélkedni Istenről? Tudok-e úgy gondolkodni, úgy élni, hogy azt mondjam, hogy Uram, egyszerűen nem tudok mások gondolni, mint rád. Mindig körülötted forg a gondolatom. És amikor autót vettünk, akkor hónapig az autóvásárlások körül forgott a gondolatom, hogy melyik a jó. És elolvastam 52 millió tesztet, több felsőkesen igazából is a tesztet, amit éppen találunk. De mégis akkor úgy állt az agyam. Gondolkodok egy Istenről? Forog ennyire bennem az, hogy Uram, és akkor te mit akarsz velem? Mi a te szándékod velem? Hogyan tervezel? Mi az, amit el akarsz érni az életünkben? Mennyire tudunk ebbe elveszni, elsüllyedni, elmélyedni Isten, az Istenről való gondolkodásban? Mennyire tudunk elmerülni mindebbe. És amikor nem teszem ezt, akkor az egész napon nem lesz olyan igazán. Akkor olyan szétcsúszós nap lesz. Amikor nem kezdek el vele elmélyedni, akkor utána másban fogok elmélyedni. Akkor egyszerűen elveszítem a lehetőséget annak, hogy Istenben elmélyedjek, elsüllyedjek. Szóval mennyire töltek Isten a gondolataidat? Mennyire veszel elő benne? Mennyire forog minden körülötte a fejedben? Mersze ilyen szempontból Isten elveszni gondolatokban. A fekvőhelyben, munka közben, vagy bármi egyébben. Tudsz-e mersze így Istennek a mélységében elveszni? Akár csak egy attribútumában, egy jelzőjében nem tapasztaltál, hogy amit átéltél vele. Ugye volt erre már korábban is szó. Egy kis emlékkőben, egy kis oltárban, hogy hú, igen, emlékszem arra, hogy Isten olyan volt az életemben, hogy? És elkezdesz felidézni azt újra magadnak. És elkezdesz abban elveszni. Van-e ilyen? Meg tudod beszélni, hogy elveszel Istenbe? Aztán a 7. kérdés, hogy tudsz-e újongani Istennek? Tudsz-e újongani Istennek? 8. kérdés azt mondja, mert te voltál segítségem, szárnyad árnyékában újjongok. Azt gondolom, hogy mindaz, amit megélek Istennel, az újongásra kellene, hogy kényszerítsem, vagy késztessem. Hát a baptisták általában nem az újongásokról híresek, nem tudom, hogy ezt mennyire tapasztaltátok az nagyjából, de hogy nem vagyunk igazán újongósak. A gyerekeim, ha örülnek, ők újonganak. Azt nem, ők nem csinálják ezt halkan. Egy gyerek nem újong halkan, nincs egy juhuhu. Tehát nem fogod ezt hallani egy gyerektől. Ő kiáltani fog römében. Ő úgy kiált, hogy ezt mindenki hallja. szegény Timitinek ilyek a szívburokával, mert ő is hangos, én is hangos vagyok, és akkor, hogyha dögönyözöm, akkor az egész ház zeng. És akkor az utca is hallja szerintem, sőt valószínűleg a másik, hát nem tudom, ti halljátok esetleg, hogy otthon, 700 méteren akkora távolság. De szóval tényleg hallani azt, hogy újjong. És még éppen ma reggel, 4-7 fél körül újjongtunk a gyerekkel, hát az utca, hogy valaki éppen ment, akkor biztos hallotta azt, hogy mennyire erő. De nem tettek hozzá, hogy kacag vagy éppen sír, de hogy élvezte a mókázást. Ő tud hangosan újjongani. Mi mennyire tudunk újjongani Istenben és Istennek? Mennyire van bennünk az átütő öröm? Mennyire merjük ezt csinálni? És néha gázat tűnik újjongani, nem? Hogy jaj, most hogy nézek itt felkelték hangosan? Yeah, ez az, hogy hasonlok! Próbálom halkan a gyereket nézzem meg. Hogy merünk-e felkiáltani? Merünk-e örülni? Merünk-e örülni hangosan Istennek? Azt gondolom, hogy ha ő a lelki atyánk, akkor alig várjon mókázon velünk, hogy újjongjon velünk együtt. Nem úgy van Isten, hogy azt mondja, hogy ne hangoskodj. Nem, hogy azt mondja, hogy de jó, gyere, örüljünk együtt. Akarunk örülni Istennek, merünk újjongani ő benne? Merjük jól érezni és magunkat vele is? Elveszni az Istennel való örömben? De azt mondjuk, hogy hát egy jó keresztény nem csinálját, egy jó baltos nem csinálját. Az inkább csendben van és szépen ül. Tudjátok, az a, igen, dicsérjük Isten! És akkor nehogy már újjongjunk Istennek. Hogy hogyan vagyunk mi ezzel? Mersz-e újjongani? A te újjongásodat kik hallják? Hallja valaki? Kik hallják, hogy egyszerűen tudsz-e újjongani Istennek? Tudsz-e kiáltozni, örülni, újjongva hangot adni annak, hogy ki a te Isten és ki a te Urad? Mersz-e ilyet tenni? És a 8. kérdés, hogy miért ragaszkodsz Istenhez? Miért ragaszkodsz Istenhez? Ez a 9. vers. Ragaszkodik hozzád lelkem, jobboddal támogatsz engem. Tudsz-e ragaszkodni? Otthonra akartunk menni fürdőszobába szekrényt, és hát hiába keresgéltem megfelelő méretűt, nem volt, de találtam olyan szekrényt, amilyen ez a sima 90 cm magas, fiókos, meg nyitogatós ajtós, és vettem abból kettőt. Mondom, majd valójában összerakom, persze fejleple kellett a másikat ratni, átfúrni minden lyukat meg egyebek, tehát hogy meg volt az élmény benne. Mondom, hogy rakjam rá, úgyhogy ezzel ne fúrjam már szét ezt a lapot, hogy később használhassam. És mondom, el kéne próbálni egy két oldalra ragasztóval, és tettem rá egy körbe, és benne az, hogy vajon ez megtartja-e vagy sem. De megtartja, iszonyatosan megtartja. Olyannyira, hogy először áradtam, és ilyen egy milliméterrel arrébb állt, és ez nekem frusztráció, most van egy kis elakadás, akkor akartam arra jönni, és nem lehetett arra jönni. Az annyira fixen fogta, hogy ezt le kell teljesen szedni, és újra ráratni, mert nem mozdult meg egy milliméternyit sem. Tudok-e így ragaszkodni Istenhez? Tudok-e így ragaszkodni Istenhez azért, mert azt mondom, hogy Uram, én tapottat sem mozdulok mellőled. Én itt akarok maradni, és el nem engedlek. Gyerekek van, hogy ezt csinálják otthon, hogy apa, ne menj el, és akkor egy lábra felkapaszkod, és az szájjál már, mert nem kell. És akkor sem akar engedni. És érti, hogy bennem kell, és érti, hogy nem tudok maradni, de akkor is kapaszkodik, és nem lehet szabadulni tőle. Tudunk-e így ragaszkodni Istenhez? Bennünk van az a fajta eltökéltség, hogy Uram, én nem engedlek. Az, ami Jákobban ott volt, hogy én már pedig nem engedlek. Nem engedek, mert nem áldasz. Kicsit önző megint. Nem baj. De hogy bennünk van az a fajta törekvés, hogy Uram, nekem kell lesz. És azt gondolom, hogy a ragaszkodás szempontjából az, hogy miért ragaszkodunk Istenhez, az előző 7 kérdés adott válaszokból ki fog derülni. Amit azokra adsz magadnak, abból kiderül. De mégis hadd hagyjam itt ezt a kérdést, hogy te miért ragaszkodsz Istenhez? Mi köt téged hozzá? Miért ragaszkodsz hozzá? Miért akarsz mellette lenni állandóan? És igazából ezt a 8 kérdést akartam nektek hozni a mai napra. Miért látjátok itt kivetítve? Már így is kérdés van. És az a 8 kérdés az szeretném, hogy legyen ott előzetek. És hogyha az van benned, hogy nem igazán tudsz mit kezdeni ezzel, mert azt látod, hogy még nem élted meg azt, hogy Istennel lehet ilyenfajta szövetségben, közelségben lenni, akkor fontos, hogy tudd, hogy Krisztus azért tette ebbe a világba, hogy neked is lehessen ilyen kapcsolatod vele. Ő azért adta az életét értünk, hogy azt az akadályt, ami a bűn az életünkben, azt eltörölje, hogy lehessünk mi is vele együtt ilyen módon. Hogy ragaszkodhassunk hozzá, hogy kötöthessünk hozzá, hogy újonhassunk ő benne. Ha azt, úgy vagy vele, hogy ezt még nem élheted át vele, de szeretnéd, akkor nyugodtan keresd fel minket, és örömmel segítünk abban, hogy mi kell ehhez. pedig már átélted, és szeretnél, hogy a gyermeked számára, vagy éppen mások számára minta lenni abban, hogy hogyan ragaszkodsz Istenhez, akkor kérde gondol végig ezt a 8 kérdést, hogy kiben van a te reménységed? Hogy mikor sóvaradta utoljára Isten után olyan igazán láthatóan? Hogy mit látsz, ha Istenre nézel? Hogy milyen a dicsőítésed? Hogy mennyire vagy elégedett, mennyire töltik Isten gondolataidat? Hogy tudsz-e újongani neki, és hogy miért ragaszkodsz Istenhez? És nem fogok most nagyon erről más beszélni, hanem csak hadd olvassam fel még egyszer a 63. Zsoltát, mert Dávid jól elmondja mindezt. És utána pedig majd imádkozok. Ó Isten, Te vagy Istenem, hozzád vágyakozom. Utána szomjazik lelkem, utána csóvár a testem, mint kiszikkadt kopár, víztelen föld. Így nézek rád a szentélyben, hogy lássam hatalmadat és dicsőségedet. Mert szereteted az életnél is jobb. Ajkam téged dicsőít. Ezért téged áldalak, amíg élek, nevedet imádva emelem föl kezem. Mintha zsíros falatok alattam volna jól, úgy újjong az ajkam és dicsér a szám. Fekvőhelyemen is rágondolok, minden őrváltáskor rólad elnélkedem. Mert te voltál a segítségem, szárnyad árnyékában újjongok. Ragaszkodik hozzád lelkem, jobb oldal támogatsz engem. De aki pusztalasan törnek, a föld mélyére kerülnek, kadira hányják őket, sakálok elidevé lesznek. De a király örül Isten előtt. Dicséretet mondanak, akik ráesküsznek, a zokok szája azonban bezárul. Imádkozzunk. Mindenható Isten, én magasztalak téged azért, mert lehet veled olyan fajta közelségben és olyan fajta szövetségben lenni, olyan fajta egységben lenni, ami igazából sokkal több minden másnak. Nem lehet szavakba önteni, nem lehet példákat mutatni, ez csak az ami, amit veled megélhetünk. Köszönöm azt, hogy ilyen módon lehetünk te előtted, ilyen módon olyan kapcsolatot éltünk meg te veled, ami több, mint a szülő-gyerek kapcsolat, ami több, mint a házasság, ami mindennél több. Köszönöm azt, hogy te léptél felénk ennek érdekében. Nem hagytál minket távol magadtól, hanem magadhoz húztál, magadhoz vontál. És olyan van, hogy megkeményedünk, és van, hogy formálhatatlanná válunk, és már kőszívünk lesz. De hátad neked, hogy te olyankor is odajössz hozzánk, és te megöntözöl minket, felbújítasz, formálhatóvá teszel, olyanná, aki újra hozzád tartozik, aki tapad, mint a sár, aki nem akar engedni téged. Uram, kérlek, hogy segíts nekünk abban, hogy fel tudjuk tenni ezeket a kérdéseket újra és újra jön magunknak. És tudjunk úgy válaszolni, hogy mindaz hozzád vigyen minket. És úgy tudjuk számlálni a napainkat, Uram, hogy valóban bőszívhez jussunk, ami arra mutat rá, hogy nekünk rád van szükségünk. Köszönöm, hogy van a szükséget, te betöltöd, és hogy sokkal többet adsz ezen keresztül számunkra. Amen.